Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A kedvesség olyan nyelv, amelyet a süket is meghal, s a néma is megért. Köszöntöm a hallgatókat, az Inter Arma Caritas 407. adásával a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunk tartalmából. A katolikus tábori püspökség feladatáról, megítéléséről hallják majd Erdő Péter bíborost, Esztergom budapesti érseket.
Azt hiszem, hogy mindenütt, ahol hívő emberek vannak a honvédség keretében, ott helye lehet a lelkészi szolgálatnak, már csak azért is, mert a vallásszabadság jogát az ember katonaként is gyakorolhatja.
A katolikus tábori püspökség ünnepi szentmisére készül, amelyen átadják a kapisztrán Szent János elismeréseket. Lesznek honvédségi hírek.
Úgy látjuk, hogy önök bár nyugállományú állományban vannak, de legyenek aktív tagjai ennek a Magyar Honvédségnek. Legyenek részesei, mert mindenkiben ott van az érték.
És folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
De mikor látjuk, halljuk, tapasztaljuk a hozzánk került orosz foglyoktól, földerítőinktől, hogy milyen pontosan jönnek előre, feltartóztathatatlanul, valóban hazájuk védelmében. Nekünk pedig csak ígérik a német páncélosok támogatását, és kivérezve, megfogyatkozva, fáradtan, fegyvertelenül dobnak a tankok elé.
Túl vagyunk az 52. eukarisztikus világkongresszuson. Az eseményen a katolikus tábori püspökség püspöke, lelkészei és a Magyar Honvédség katonái közül is nagyon sokan részt vettek. Ma a katolikus tábori püspökségről Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsekét hallják, egy korábbi beszélgetést idézve.
Azt hiszem, hogy mindenütt, ahol hívő emberek vannak a honvédség keretében, ott helye lehet a lelkészi szolgálatnak, már csak azért is, mert a vallásszabadság jogát az ember katonaként is gyakorolhatja. Na most, amikor elkezdtek gondolkozni több oldalról is azon, hogy hogyan lehetne ezt megszervezni, milyen alakot lehet adni ennek a tevékenységnek, akkor fölmerült az, hogy jó, be vannak zárva a laktanyában, nem mehetnek ki a katonák, ezért van szükség arra, hogy bemehessenek hozzájuk, vagy akár tartósan bent lehessenek lelkészek is. Azóta változott a világ, és nem annyira ez az életforma jellemzője, hanem inkább az, ami egyébként a katonáskodásban régen is benne volt, hogy bizony távolra is el kell menni, olyan küldetést, szolgálatot kell vállalni, ami adott esetben veszélyes, távol a családtól, és az ember szélsőséges, emberileg szélsőséges helyzetekbe kerül. Amikor hívő emberek nagy szüksége van arra, hogy a hitnek a fényével világítsa meg a saját körülményeit. Azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos dolog, és újra igazolódik most a tábori lelkészi szolgálatnak a története során.
Emlékszik még azokra a pillanatokra, amikor ennek a jogi körvonalazódásáról volt szó, amikor jogilag meg kellett mindezt támasztani?
Az elején voltak ugye a lelkes emberek, akik nem annyira szervezeti formával törődtek, hanem azzal, hogy hát eddig ez nem volt lehetséges, most valaki megengedte, akkor csináljuk. Liplánszó atya egyike volt ezeknek a lelkes kezdeményezőknek. Azonban, hát hamarosan eljutottunk odáig, hogy a szomszédos országokban is lassanként beszélni kezdtek erről a témáról, a honvédség részéről is felmerültek ilyen gondolatok. Egyházi részről pedig azt mondtuk, hogy Van egy történelmi tapasztalat, és van nekünk egy nemzetközi sztenderdünk. Ez úgy fest, hogy II. János Pál pápa a katonai lelkipásztori ellátásról egy apostoli rendelkezést adott ki, a spirituali militum curét, ami akkor még viszonylag új dokumentum volt, és ennek a fényében, ennek a elvei mentén szervezték másutt is, vagy kezdték el szervezni a tábori lelkészséget. Többnyire az volt a nemzetközi tapasztalat, hogy püspöki rangú saját vezetőre van szükség, mert több lelkésznek utasításokat kell adni, szervezetten kell az egész hadseregre kiterjedően végezni a munkát, tehát nem elég az, hogy ahol éppen állomásoznak a környékbeli plébános bemehessen néha hozzájuk, vagy őket kiengedjék, hogy elmenjenek a szentmisére. Ez is probléma volt azelőtt, akik voltunk több-kevesebb ideig katonák, találkoztunk ezzel a nehézséggel annak idején, de ez nem elég, tehát ennél szorosabb kapcsolat kell, ennél intézményesebb formára van szükség. Így aztán mindkét résznek az egyetértésével nemzetközi tárgyalások kezdődtek meg. Ez még a Antal kormány idején indult, de igazán lendületet Boros Péter miniszterelnöksége alatt vett. Fűr Lajos volt a honvédelmi miniszter, a delegációban pedig hát többen részt vettek régi és új típusú szemlélettel és fogalomvilággal. Természetesen a honvédség részéről kezdettől fogva több egyházat vagy felekezetet tartottak szem előtt, ezért szinte párhuzamos munka is folyt. Tehát egyrészt a nemzetközi tárgyalás, amelynek az eredménye egy egyezmény lett, amiben gyakorlatilag az ordinariátusnak az alapítása, tehát a katolikus tábori püspökség alapítása is benne rejlik, de ugyanígy néhány működési alapelv. A többire nézve viszont az egyházi standard az volt, hogy hát azt egy külön dokumentumban majd később kell kiadni, azt is az egyházi hatóságnak, de már nem feltétlenül az apostoli szentszéknek kell kiadnia, és nyilván ezt a szabályzatot le kell egyeztetni az állami hatóságokkal, mert csak úgy működőképes, hogyha az illetékes állami, illetve katonai szervek is hozzájárulnak ehhez. Közben azonban párhuzamosan készítették a katonai lelkészi szolgálatnak az SMS-ét állami, illetve katonai oldalról. Ebben egyszerre akartak tárgyalni a különböző felekezetekről, ami aztán meg is jelent, mint jogszabály. Közben létrejött a szentszékkel is az egyezmény, akkor ezt a kettőt kellett valamilyen formában összeegyeztetni. Ugye többféle történelmi emléknek is éreztük a hatását, akkor jelentek meg az első összefoglaló könyvek a magyar tábori lelkészség történetéről, és hát fölmerült az, hogy ha már püspöki rangú vezetője van ennek a szolgálatnak katolikus részről, akkor nyilván kell egy székesegyház, kell egy templom, ami a sajátja. Hát volt itt volt Budán a helyőrségi templom, csak ugye a háború után az egyébként tényleg megsérült és bombatalálatot is kapott épületet nem felújították, hanem lebontották. És egy Magdolna torony őrzi az emlékét. Na most benne is van az egyezményben, hogy a tábori püspökségnek a széktemploma az itt a Budavárban a helyőrségi templom, csak aztán ott van egy megjegyzésképpen, hogy ameddig az föl nem épül, addig a Mátyás templomban vagy más erekjelő templomban gyakorolja ezeket a funkciókat. Aztán fontos kérdés volt persze az is, hogy katonai rangban, katonai állományban lesznek-e a tábori lelkészek és maga a katonai ordinárius. Erre nézve a szentszéki egyezmény nem rögzített semmit. Tehát nekünk nem ez volt a fő törekvésünk, de nem is volt ellene elvi kifogásunk. Úgy hallottuk, hogy más egyházak erősebben hangsúlyozták ezt, vagy inkább szükségesnek tartották. Talán akkoriban a honvédség is így tudta jobban kezelni a témát. Éppen ezért az egyezményen kívüli szabályokban volt szó arról, hogy hát akkor rangot kapjanak, és a vezető pedig uram, bocsánat, tábornok legyen. Ennek aztán később persze lettek következményei, mert a tényleges tiszti, főtiszti vagy tábornoki szolgálatba lépésnek a feltételeinek tehát katonai oldalról támasztott feltételek is meg kellett felelnie annak, akit ordináriusnak nevezett ki az egyház. Egyébként az egyetlen olyan püspöki kinevezés, amiben ma Magyarországon az államnak is van valamilyen szerepe, ez éppen a katonai ordináriátus lett a 94-es megegyezés szerint. Ugye tudjuk, hogy a 1964-es megállapodás többek közt a püspöki kinevezésekkel foglalkozott, de nem nagyon barátságos, inkább feszült légkörben, tehát inkább a bizalmatlanság légkörében, amikor is az volt a végső irányelv, hogy közös megegyezéssel választják ki a püspök jelölteket, körülbelül úgy, hogy előzetes állami beleegyezésnek meg kell lenni, mielőtt a Szentszék valakit kinevez. Na most 64-es megállapodás 1990 elején, pontosan február 8-án felmondásra került, és ekkor vették fel újra a diplomáciai kapcsolatot Magyarország és a Szentszék. Ezek után nem volt olyan állami igény, állam és egyház elválasztásának erre alapján, hogy beleszóljanak abba, hogy kik legyenek a püspökök. Kivéve a katonai ordináriátus esetén, ahol a nemzetközi gyakorlatban szokásos fordulat került az egyezmény szövegébe, hogy tudnélik a jelölt személyét előre közli az egyház az állami illetékesekkel, akik általános politikai kifogást tehettek a személy ellen. Katonai lelkészség különösen igényes, különösen nehéz feladat, mert egy bizonyos embercsoportnak, a katonáknak a problémáit kell azonnal fölismerni és úgy reagálni rá, hogy ők azt szimpatikusnak és elfogadhatónak találják. Tehát ezzel nem mindenki születik, ezt nagyon komolyan meg kell tanulni. Tehát azt hiszem, hogy az általános papképzésen túl különleges ismeretekre is szükségük van azoknak, akik vállalkoznak erre a szolgálatra.
A katolikus tábori püspökség egy katonai tiszteletadással bemutatott ünnepi szentmise keretében ad hálát a gondviselésnek. Az elmúlt megpróbáló időszak kegyelmeiért és további erőt kér állhatatossággal és hűséggel végzett honvédelmi szolgálathoz. Az ünnepi liturgia 2020. szeptember 24-én lesz a Szent István Bazilikában. Az ünnepi szentmisén átadják a kapisztrán Szent János elismeréseket. A liturgiában a katolikus tábori püspökség együtt szeretne fohászkodni a honvédelmi tárca vezetőjével, a honvédség elöljáróival és számos katonájával hazánkért, az egész népünkért, hogy reményteljes bizalommal tudjunk a jövőbe tekinteni azzal a tudattal, Magyarország továbbra is a béke és a biztonság földje marad. Szeretett hazánk 1000 éves történelmi öröksége arra bátorít bennünket, hogy az örökkévaló Isten gondviselését kérjük az élet közösségének szép folytatására, hiszen ő maga is az élet útját akarta megmutatni az embernek. Közös fohászainkban belekapaszkodhatunk őseink keresztény hitének felszabadító erejébe, és abba a nemzeti büszkeségbe, melyet őslelkű eleink hagytak ránk. Olvasható az ünnepi szentmise meghívójában. Honvédségi hírek röviden.
Megalakulásának 60. évfordulóját ünnepelte a budapesti Nyugállományúak klubja szeptember 17-én a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban. Az eseményen Benkő Tibor honvédelmi miniszter köszöntőjében rámutatott, a nyugállományúak sokkal nagyobb megbecsülésére van szükség, mint az elmúlt évtizedekben, hiszen óriási szükség van a tapasztalatukra, amit többek között a honvédelmi és hazafias nevelés területén tudnának kamatoztatni.
Mi úgy gondoljuk, úgy látjuk, hogy önök bár nyugállományú állományban vannak, de legyenek aktív tagjai ennek a magyar honvédségnek. Legyenek részesei, mert mindenkiben ott van az érték, ott van az a tudás, ott van az a felkészültség, ott van az a tapasztalat, amelyre szüksége van az országnak. Szükség van arra, hogy a ma élő nemzedék értse és érezze, hogy elődeik, önök mit tettek ezért a hazáért? Hogy kövessék az önök példáikat. Hogy legyenek példaképek. Önök a fiataloknak.
Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott: a jelen alapjait a mostani nyugállományú katonák tették le, akiknek tudása felbecsülhetetlen, éppen ezért a Magyar Honvédség minden alkalmat megragad majd a közös munkára és a párbeszédre a nyugállományúakkal, akiket a Honvédség most is aktív tagjainak tekint.
Én ehhez kérem az önök támogatását, a Magyar Honvédség parancsnoksága eltökélt abban, hogy a nyugdíjas bajtársainkkal napi szinten, ha kell, heti szinten, ha kell, találkozzunk. Kössük újra szorosabbra a családi kapcsolatokat, hiszen lehet, hogy szervezethez csatlakoztunk, de hogy egy nagy családba érkeztünk, az biztos.
A budapesti nyugállományúak klubjának elnöke, Keszthelyi Gyula nyugállományú dandártábornok beszédében rámutatott: az elmúlt esztendőkben érezhetően megváltozott az a szemlélet, miszerint a nyugállományúak inaktívak.
Ezek a gesztusok nagyon fontosak számukra, mivel ismét a rendszer részének érezhetjük magunkat, akiknek a tapasztalatára, bölcsességére a mai katonai vezetés számít, és építeni kíván.
Bevonultak az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezők a II. Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezredhez Nyíregyházán szeptember 15-én. Az új szolgálati formához a Honvédség fő célcsoportként olyan fiatalokat szólított meg, akik egy ideig kénytelenek szüneteltetni tanulmányaikat, és erre az időre stabil kereseti lehetőséget szeretnének. A szolgálati forma sikeres lett, összesen közel 700-an jelentkeztek a különböző alakulatokhoz. Rimóci Csaba Sándor szülei katonaként szolgáltak, így igyekszik továbbvinni a családi hagyományt. Szeretne tovább tanulni, ezért a szolgálati forma vállalásával elérhető plusz felvételi pontok is motiválták.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre szeretnék felvételt nyerni, és mint magyar honvédségnél szolgáló tiszt szeretnék lenni. Aki az első ciklus teljesíti, az 16 pontot kap, aki 6 hónapot teljesít, az kap 32 pontot, és akár aki teljesít egy évet, az 64 pontot kaphat.
Honvédségi híreket bővebben a www.honvédelem.hu elektronikus oldalon talál, illetve a Katolikus Tábori Püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Nádosi Alfonz naplójában a hadi élményeit osztotta meg olvasóival. Ennek folytatását hallják a mikrofonnál Bőzsöny Ferenc.
Csak a vonatparancsnokságnak viséztem. Ahogy tegnap végignéztem a többieket, mindegyik részünk valamelyik másik alakulattal van összecsapva. Mindegyiknél van egy tábori lelkész. Most olyan közel települtünk egymáshoz, ami eddig még sohasem történt meg. Rossz lesz ennek is a vége, zsúfoltság, kapkodás, esztelenség. Majdnem elragadtattam magamat, amikor arról beszéltem, hogy semmi öntudat nincs bennünk. Nem, hogy nem vagyunk különbek, hanem rosszabbak vagyunk a velünk szemben állóknál. De mi értelme van? Sokszor, ha nem éltetne erős lélek, azt kellene mondanom és innem, hogy minden hiába. A tisztikar tehetetlen a kilengésekkel szemben. Csak néhány tiszt tud fegyelmet tartani. Öröm látni, hogy milyen tiszta meggyőződéssel, férfias viselkedéssel teszi. Az emberei mennek is utána, de a legtöbb, hát ez lett a Ludovikából. A fegyelem óráról óráról lazul. Mindenki beleunt már a kilátástalan életbe. Azt még csak megértem, hogy a propaganda azt hirdette, hogy megállíthatjuk az oroszokat. De amikor látjuk, halljuk, tapasztaljuk a hozzánk került orosz foglyoktól, felderítőinktől, hogy milyen pontosan jönnek előre, feltartóztathatatlanul, valóban hazájuk védelmében. Nekünk pedig csak ígérik a német páncélosok támogatását, és kivérezve, megfogyatkozva, fáradtan, fegyvertelenül dobnak a tankok elé. Átmentünk Püspökfürdőre, mert kíváncsi voltam erre a híres helyre. Mindig meg akarom ismerni összes alakulataink helyét és körülményeit. Most is összekapcsoltam a lelkipásztorkodás feladatát az egyéni érdeklődéssel. Fürdőni nem lehetett. A medencének is, mint a fürdőhírének, csak az emléke maradt.
Az Interarma Caritas 407. adásával jelentkeztünk. A szerkesztő Fodor Endre köszöni meg az önök figyelmét, dicsértessék a Jézus Krisztus. minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Olvasható a Példabeszédek könyvében.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
Szeptember 27-e.